Így szól az Úr, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 240-es éneket fogjuk ma énekelni, sajnos megint orgona nélkül 240-es énekünket keressük ki Isten tiszteletünk kezdetén, majd ebből énekünk végig. 240-es dicséretünk legelső versét énekeljük most fennállva. Figyeljünk oda a szövegére, 240-es dicséret első verse. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek!
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám mindenkor elhiggyétek. Az ő nagy szerelmét hozzám nagy jó voltát, mindenkor hirdessétek.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünknek a második és a harmadik verseit énekeljük, tehát 240-es dicséret, második és harmadik versei. A második vers így kezdődik: megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reát támaszkodom erős reménységemmel.
Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reát támaszkodom erős reménységemmel. El sem is bocsátlak, amíg meg nem hallgatsz az én lelki kezemmel. Felindítlak téged nagy nyomorúságimmal, az én bűneimnek számtalan sokságával. Mindaddig kiáltok, míg bé nem kötsz engem szent irgalmasságoddal.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, így keresném a téged, ahogy ennek az éneknek a szerzője a lelkéből megírta ezt az éneket. Vágyunk, Urunk, mi is úgy beszélni, tanítva még magunkat, a szívünket és a szemeinket is, hogy a mi szemeink rád nézzenek, a mi szívünk beléd vesse a reménységét. Te légy egyedüli támaszunk, kapaszkodunk, ne emberi dolgokban, ne múlandó dolgokban, ne emberekben reménykedjünk, egyedül benned, a hatalmas Istenben. Te vagy a szabadító, rólad teszünk bizonyságot. Hadd lássák ezt a körülöttünk élők is, hogy mi a szabadító Istenben reménykedünk, nem holmi világi dolgokban. És Urunk, szeretnénk úgy keresni, annyira teljes szívből, ahogy ez az ének meg is fogalmazza, hogy nem is bocsátunk el téged, megragadunk téged a mi lelki kezünkkel, a mi hitünkkel, és amíg meg nem áldasz, addig nem ereszünk. Jákób is ezt mondta a Jabbók gázlónál, hogy nem bocsátlak el, amíg el nem, meg nem áldasz engem. És Urunk, szeretnénk így keresni, teljes szívből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből. Leplezd le előttünk, amikor a szívünk csak félgőzzel szeret, keres, félgőzzel kapaszkodik belénk. Leplezd le, hogy ez mennyire nem jó. Támasz bennünk igényt, feléd a teljességre. Ne elégedjünk meg langyos kereszténységgel, langymeleg hitélettel, avval, hogy csak néha találkozunk veled, néha beszélünk hozzád imában, néha olvasunk igét, attól, hogy ne elégedjen meg ezzel a lelkünk. Támasz bennünk éhséget, szomjúságot a te igéd után, a veled való közösség édességei után, áldásaid után, hogy erre vágyjunk, ne ennek a világnak mulandó dolgaira. Te áldj meg, te könyörülj rajtunk, te hajolj le a betegjeinkhez, a szenvedőkhöz, a mélységben járókhoz, a téged keresőkhöz, kételkedőkhöz, mindazokhoz, Urunk, akiket nagyon keresel közöttünk. Szólíts meg, és tedd élővé, hatóvá ma is a te igédet. Áldott légy, hogy Jézus Krisztusban győztél. Taníts az élet útjára. Amen. Kedves testvérek, haladunk tovább Józsué könyvének most a 10. fejezetéből. Az első 15 verset fogom olvasni. Folytatása ez az előző vasárnapi történetnek. Ugye a ravasz gibeoniak szövetséget kötöttek Izraellel, és innen indul a történet. Hallgassuk figyelmesen Józsué könyve 10. fejezet, az első 15 verset olvassuk csak ma. Adonicedek, Jeruzsálem királya meghallotta, hogy Józsué elfoglalta Ajt, lakóit pedig teljesen kiirtotta, és hogy úgy tett Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával, és hogy Gibeon lakói békét kötöttek Izraellel, és így közöttük laknak. Ezért nagyon megijedt, hiszen Gibeon nagy város volt, akár csak egy királyi város, sőt nagyobb volt Ajnál, és csupa vitéz férfi lakott benne. Adonicedek, Jeruzsálem királya tehát ezt az üzenetet küldte Hóhámnak, Hebron királyának, Pírámnak, Jarmút királyának, Jáfiának, Lákis királyának és Debírnek, Eglon királyának. Jöjjetek hozzám, segítsetek nekem, és verjük meg Gibeont, mert békét kötött Józsuéval és Izrael fiaival. Erre összegyűlt és felvonult az emóriak 5 királya, Jeruzsálem királya, Hebron királya, Jarmút királya, Lákis királya és Eglon királya, ők maguk és egész táboruk. Tábort ütöttek Gibeon alatt és harcoltak ellene. Akkor a gibeoniak ezt az üzenetet küldték Józsuénak a gilgáli táborba. Ne hagyd cserben szolgáidat, gyere föl hozzánk gyorsan és szabadíts meg, segíts rajtunk, mert összefogtak ellenünk az emóriak királyai, akik a hegyvidéken laknak. Erre fölvonult Józsué Gilgából egész hadseregével, valamennyi vitéz harcosával, az Úr ezt mondta Józsuénak, ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket, senki sem állhat meg közülük előtted. Józsué hirtelen rájuk tört, miután egész éjszaka menetelt Gilgából, az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért rájuk Gibeonnál. Üldözte őket a Béthóróni hágó felé, és vágta őket egészen Azékáig és Makkédáig. Amikor menekültek Izrael elől, az Úr nagy jégesőt hullatott rájuk az égből, a Béthóróni lejtőn egészen Azékáig, és meghaltak, többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel mészároltak le Izrael fiai. Amikor az Úr Izrael fiai kezébe adta az emóriakat, akkor Józsué az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael jelenlétében. Nap maradj veszteg Gibeonban, te is hold az Ajjálon völgyben. És veszteg maradt a nap, és megállott a hold is, míg ellenségén bosszút állt a nép. Megvan ez írva a Jásár könyvében, megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni egy teljes napig. Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Azután visszatért Józsué az egész Izraellel a gilgáli táborba. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor földi életünk nyomorúságaiban, harcaiban, problémáiban vergődünk, nagyon gyakran megtelik az embernek a szíve félelemmel, mert nem látjuk, ami hitünkkel, azt a hatalmas erőt, hogy Isten hatalommal tud értünk harcolni. A köszöntő ige, az Ézsaiás 41:10-es igéje, jól ismeritek mind, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Én vagyok a te Istened. Megsegítlek, megőrizlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Tehát Isten ezt ígéri nekünk, hogy megsegít velünk lesz az ő népével, és győzelmes jobbjával támogatja az övéit. különleges dolgokban szokta Isten megmutatni a hatalmát, amikor az ön népért és a hívő gyermekeiért harcol. Úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, Isten győzelmes jobbja. Isten győzelmes jobbja. Ott hagytuk abba a sorozatot, hogy a ravasz gibeoniak becsapták Izraelt. Olvastuk a múlt vasárnap, eljátszották, hogy nagyon-nagyon messziről jöttek, és az Úrért szeretnék Isten népéhez tartozónak vallani magukat, úgyhogy ők is hallottak Izrael Istenéről, és ráálltak a szövetségre. Izrael fiai, Józsué és a vének szövetséget kötöttek a gibeoniakkal, aztán 3 nap múlva kiderült, hogy itt laknak a szomszédban, nem messziről jöttek, csak annyira féltek, hogy ehhez a cselhez folyamodtak, hogy Isten népe, amikor az örökségét megkapja, akkor ők el ne vesszenek. Szövetség köti tehát a gibeoniakat Izraelhez, és Izrael ugye úgy határozott Józsué, hogy akkor örökös favágói és vízfordói lettek az Úr népének és majd a felépülő templomnak. Isten azonban a szövetséget ugye komolyan veszi. Amikor Gibeon ellen összefog 5 kánaáni király, és ki akarják írtani Gibeont bosszúból és irítségből, hogy na, ők akkor megmenekülnek, mert szövetséget kötöttek Izrael elő, annyira látszik, hogy ez az aljas indok, hogy fú, a másiknak valami sikerült, ami nekem nem, akkor pusztuljon el, döbbenetesen gonosz tud lenni az ember, soha nem tud örülni a másik örömének, sikerének, nem, akkor az veszten a másik, hogyha neki jobb van, mint nekem. Ezzel az irigy gonoszsággal rohanják le a gibeoniakat az 5 kánáni király, és Józsué pedig, ugye a segítség kérő gibeoniakat megsegíti. Isten mondja is Józsuénak, hogy ne félj, kezedbe adom őket, veled leszek, megvered őket, nem tud ellenállni ellened senki sem. Aztán itt látjuk, hogy Isten harcol Izraelért. Isten harcol az ő népéért. Nem is akárhogyan. Isten nem fegyvereket használ, hiszen kezében van minden. És különleges dolgokban szokta Isten megmutatni a hatalmát. Ugye szó van ebben a fejezetben arról, hogy hatalmas jégesőt bocsát az Úr az ellenségre, és többen halnak meg a jégesőtől, mint Izrael fegyverei által. Valamint, amíg bennem fejeződik a csata, egy hatalmas csodát tesz az Úr, Józsué kérésére megáll a nap az égen, egy teljes napig nem nyugszik le, és plusz 24 órás világosságot kapnak Izrael fiai, amíg ugye véget nem ér a csata. Isten mindent a kezében tart, és amikor népér harcol, akkor csodákat tesz, és megmutatja az ő fenséges hatalmát. Nézzük a mai történet tanítását. Az első pontunk, hogy ha az Úrnak a szövetségese vagy, akkor számíthatsz Istennek a segítségére. De itt a hangsúly az van, hogy ha az Úr szövetségese vagy, csak akkor. Nagyon sokan emlegetik Istent. Nagyon sokan gondolják ebben a világban, hogy ők Istenhez tartoznak. De nem mindenki tartozik Istenhez, aki annak gondolja magát. Csak Isten népe és Isten újjászületett gyermekei számíthatnak Isten szabadító cselekedeteire. Nagyon sokan várják a segítséget, úgyhogy nem adták át a szívüket, az életüket, felületes kapcsolatban vannak Istennel. Itt van, sokszor előjött a legutóbbi evangelizáción is, emlékszem, hogy volt erről szó, a vendégprédikátorunk is beszélt erről, és én is sokszor beszéltem nektek arról, hogy máshogy használják a világban a vallásos jelzőt. A Bibliában a vallásosság az egy negatív jelző. Az a vallásos embernek azt hívja a Biblia, aki olyan tanult hittel rendelkezik, de nincs átadott élete, nincs átadott szíve, nincs újjászületett élete. Itt a világban meg ez egy olyan pozitív jelzőként van köztájon használva, hogy jaj, hát ő egy vallásos ember, de ez a Bibliában negatív. A Biblia azt mondja, hogy az újjászületett hívő ember, ő tartozik Istenhez. A vallásos ember az egy külső máz, amit fölvett, belül nincs ott az élő hit, az Istenhez való tartozás. Ó, de sok vallásos ember gondolja, hogy számíthat Isten segítségére a bajban, a betegségben, a mélységben, és úgyhogy nem adta át a szívét, az életét, ő úgy gondolja, hogy az a kis máz kegyesség, amit ő éppen vall és tart, az untig elég Istennek. És éli a maga életét, éli az istentelenek életét, csak nem látja azt ugye még a vakságában istentelennek, ha baj van, akkor kéri az Úr segítségét. Na ez nem így működik. Isten, amíg valaki nem az övé, addig kopogtat a szíve ajtaján, hogy engedj be oda. Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, megnyitja az ajtót, ugye a szíve ajtaját, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát amíg Istentől távol élünk, mert nem tartozunk egymáshoz, nem kötöttünk szövetséget. Lehet, hogy vallásosak vagyunk, vallásosan neveltek minket. Jártunk hittanra 12 évig, konfirmálkodtunk, ott vagyunk a templomba. Ha nincs újjászületett életünk, Isten úgy tekint ránk, akkor, hogy hát akkor mi még nem vagyunk az övéi. Akkor nem számíthatunk a segítségére. Arra számíthatunk, hogyha elveszett bűnösként hozzákiáltunk, akkor megment, megmos a bűnből, megigazít, megtisztít Jézusért. Utána már, mint fiak az atyai házban, hívhatjuk őt segítségül. Máshogy bánik Isten a fiaival, és máshogy a lázadó ellenséggel. Amíg nem vagyunk a gyermekei, nincs megtérés az életünkben, nincs átadott szívünk, addig nem számíthatunk Isten segítségére. Isten a népét segíti, az övéiért harcol és küzd, olyan bátran, mint egy oroszlán, hatalommal és szeretetének teljességével. Van-e nekünk újjászületett életünk? Istenhez tartozó életed van-e neked? Fontos dolog ez. A második pontunk, ami meglátszik ebben a történetben, ezt a Galata 4.29-ben olvassuk, Pál mondja, hogy a test szerint született mindig üldözi a lélek szerint itt. És Pál is hozzátesz, hogy ez így van ma is. Tényleg így van. Ma is így van. A test szerinti született ember mindig üldözi a lélek szerint itt. Ez azt jelenti, hogy akinek nincs újjászületett élete, az mindig bántja, mindig üldözi, mindig fosztorgatni akarja a mellette levő hívő embert, aki már lélek szerint született. Annyiszor látom ezt. Családokban, amikor van ott egy vagy két hívő ember egy családban, a többinek nincs új élete, mindig bántják a hívőt. Folyamatosan szurkálják, piszkálják, mert a test szerint született, az üldözi a lélek szerintit. Akinek még nincs békessége Istennel, az mindig bántja azt, akinek már békessége van. Mindig zavarja az Istentől távol élőt, hogy a mellette valaki megtalálta a békesség útját, a kegyelmet, és ez az, amit Jézus mond, hogy gyűlölnek engem ok nélkül, meg van írva a Zsoltárokban, és így van ez, Jézussal is így csináltak, és így csinálnak a mai hívő emberrel is. Nézzetek meg apró közösségekben, munkahelyen, ha van egy keresztény ember, és a többi nem az. Valahol mindig kiderül, még a kedvelik is a szorgalmas munkájáért, hogy mindig az egy kis fricskát kap. Mert a test szerint született, üldözi a lélek szerint itt. A gibeoniak Isten népéhez kezdnek tartozni a szövetség miatt. Isten is így néz rájuk, most már oda tartoztak. És a többi kánaáni egyből kiveti őket maguk közül. Akkor vesztenek, akkor pusztuljanak. És lerohanják őket, hogy el akarják pusztítani. Ma is így van. Megmagyarázhatatlan gyűlöletet fogsz kapni, ha Isten gyermeke vagy. Ok nélkül a környezetedben levőktől. Ennek az az oka, hogy a másik még csak test szerint született. Ha te lélek szerint születtél, lesz üldözés a te életedben. Ez a természet rendje az Isten dolgaiban. A harmadik pontunk, hogy Isten harcol az ő népért. Temérdek történet van a Bibliában, hogy Isten csodálatosan tud harcolni a népért. De megmutatja ezekben a harcokban a hatalmát. Nem fegyverrel csinálja, hanem harcol. Ugye utat nyit a Vörös-tengeren, de az ellenség előtt azt az utat bezárja. A Jordánt is ketté választja Isten az ő népért. annyi történet van. Mózes könyvében találunk egy olyan igét, amikor Isten beszél Mózessel, hogy darazsakat küldök előtted, akik az ellenséget már, míg odaérsz a csatatérre, már meg fogják zabolázni. Nem tudjuk, hogy pontosan Isten ezt hogyan cselekedte, de a kánaáni népeken már Isten titkos seregei harcot vettek, mielőtt Józsué, meg Mózes, meg Izrael odaértek volna egyáltalán Kánaán határához. Mert Isten küldte az ő titkos seregeit, darazsakat, akik szurkálták az ellenséget. Az Új Szövetségben olvassuk, hogy Heródest, aki magának adta a dicsőséget, és Istenként ünnepeltette magát, férgek emésztették meg. Így halt meg. Férgek emésztették meg. Ja, mennyire megdicsőül a hatalmas Isten, amikor a világ nagy gonosz ellenségeit nem fegyverrel, nem karddal, lándzsával, puskával, hanem valami egészen apró dologgal győzi le. Egészen picike kis féreg, ugye leírják a történészek, hogy Heródes ez hogyan halt meg. Ugye amikor a tiuszék és a szidóniak elkezdték őt istenként magasztalni, és ott ünnepelte magát, hogy hát ő micsoda istenség, hát berepült egy kicsike kis rovarocska, bogaracska, nem tudjuk pontosan milyen kis bogár, az orrán keresztül a homloküregébe, és elkezdte ott belül enni. És nem maradt ilyen feljegyzés, hogy aztán egy állandóan szenvedett ettől, és észrevette, amikor egy kovács műhely mellett ment el, hogy amíg a kalapácsütés szólt, addig a kis féreg megállt a lakmározással, úgyhogy ezt a kovácsot oda rendeltette maga mellé, hogy állandóan üsse a kalapáccsal az üllőt, de hozzászokott a bogárka. És elpusztította Heródest. Isten legyőzi az ellenséget. Nem kell neki kard. Ha kell, egy icipici bogárral is le tudja győzni az ellenséget. Ugye itt jégesőt hullat az ellenségre. A Jelenések könyvében találunk egy olyant, hogy ugye az asszony menekül a sárkány elől, szimbolikus kép ott az asszony, ugye az egyházat szimbolizálja, és van egy olyan mondatot, hogy segített a föld az asszonynak. Hát Isten akarja, még a föld is segít az ő népének, a menekülésben, az elrejtésben. És itt látjuk azt, hogy Isten az időt is a kezébe tartja, az égitesteket, egy napra megáll a nap az égen, és 24 óráig nem megy le a nap. Isten a fizika törvényeit alkotta, hogy ne lenne azok feletté, és hogy ne tudna parancsolni még a fizika törvényeinek is. Istennek a bölcsessége nagyon sokszor megmutatkozik, nem csak abban, hogy valami pici, apró, gyenge dologban vagy mutatja meg a hatalmas erejét, és győzi le a hatalmas, erős ellenséget, hanem még Istennek a humorérzékében is ott van az ő dicsősége. Voltairenek, a nagy istentagadó filozófusnak a háza mai napig megvan, pedig hát 1700-as években élt, és mennyi háború volt azóta, nagyon sok, a házat semmi nem rombolta le, és Voltaire azt jövendölte, hogy hát az ő halála után maximum 50 év, és a Bibliát el is felejtik, az lejátszott, kész. Tudjátok, mi működik ma Voltaire egykori házában? Egy bibliatársulat. Ott van a székhelye. Isten különös humorérzékkel mutatja meg, hogy na, majd meglátod, Voltaire. Ki fog győzni a végén? Isten végtelen hatalma nyilvánul meg, amikor Isten harcol az ő népért. Az Ézsaiás 41:10 gyönyörű igéje, amely azt mondja, hogy sőt, győzelmes jobbommal támogatlak, megmutatkozik, amikor Isten harcol értünk, és be tud vetni a menny sok minden dolgot. Amikor a menny bevetésem van, akkor Istennek a neve megdicsőül, mert ő harcol az övéért. Aztán látjuk azt is, hogy Isten ima meghallgató, csodát tevő és érted aggódó Isten. Számíthatsz rá, hogyha bajban vagy. Ha rossz hírt kapsz, ha beteg leszel, ha te szíved, életed az övé, akkor számíthatsz ő rá. Csak az a nagy kérdés, hogy hozzá tartozik-e az életed. Van-e neked újjászületett életed? Mert lehetsz lelkész is, püspök is, bármilyen hatalmas egyházi tisztséggel rendelkező ember, ha nincs újjászületett életed, nem mehetsz be a mennybe. A zsidó rabbinak mondta ezt Jézus, a törvénytudónak, Nikodémusnak. Szükséges nektek újonnan születnetek. Aki nem születik újonnan, nem megy be az Isten országába. Semmiképpen sem láthatja meg az Isten országát. Aztán a következő pontunk, hogy aki Isten népére, Isten gyermekeire támad, az tulajdonképpen Istenre támad. Zakariás próféta 2.12-es igéjében azt olvassuk, Isten azt mondja, hogy bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Mennyi gonosz ármánykodás, mennyi hazugság lett már költve Isten gyermekeire, a teremtéstől fogva. Mennyi rosszat mondtak Jézusra magára is. És itt van ez az ige, ez egy félelmetes üzenetet hordoz Isten nép ellenségei számára, hogy vigyázz, ha csak az Isten gyermekeire rosszat mondasz. Ármánykodsz ellene, gonosz tervet szősz, ha csak lejáratod, és besározod a hírnevét. Már akkor is Isten ellen vétettél, és Isten szeme fényét bántottad. Mert aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja, így szól az Úr. Elesik az Úrral szemben mindaz, aki Isten népére támad. Ez mindig így volt, és így van ma is. Bármilyen erős is az ellenség, letellik az ideje, összeomlanak bástyái, és tönkre megy a hatalma. Nézzétek, a kommunizmus is, ami mennyire harcolt Isten népe ellen, elbukott. Lebontották a berlini falat is, a kommunizmusnak a bástyái összeomlottak. Az evangéliumot meg lehetett volna semmisíteni, már rég megsemmisítették volna. Az egyházat meg lehetett volna semmisíteni, ki lehetett volna írtani, már rég kiirtották volna. Isten harcol az ő népért, bármilyen gyengének tűnik is az egyház, bármilyen aprónak, bármilyen kecsegtető sikerrel tűnik az ellenségnek, hogy ó, hát ezt egy pillanat alatt eltiposom. Nem lehet Isten népét legyőzni. Lehet neki sebet okozni, lehet közülünk megölni némelyeket, de Isten népét nem lehet teljesen legyőzni. Isten győzelmes jobbja támogatja az övét. Amikor Ézsaiásnál ezt az igét olvassuk, hogy a győzelmes jobbom, ugye a legtöbb ember is jobbkezes. A jobbkezes ember az tudja, hogy a jobb kézzel sokkal finomabban tudunk dolgozni. A jobbja itt kifejezi azt, hogy a szakértelemmel, az ügyességgel párosult kezével harcol az ő népéért. És az ő győzelmes jobbja támogatja az övét. És nézzétek meg Jézus Krisztusnak a harcát. Amikor Isten tervet készített arra, hogy legyőzi a sátánt, a pokol minden erejét, a bűnnek a hatalmát az ember felett, az elveszett bűnbe esett ember felett, akkor az ő tervében is, az evangélium győzelmében is megmutatta az ő hatalmát. Nem fegyverrel jött a pokol minden erői ellen, hanem Isten küldött egy ártatlan bárányt. A teremtésbe be vannak építve Isten örök igazságai. És az egyik ilyen igazság, hogy egy ártatlan bárány engesztelő áldozata megtöri a bűnnek az erejét, a gonosznak a hatalmát a vétkező felett. Ez az, amit a sátán figyelmen kívül hagyott. Úgy gondolta, hogy na, megjelent az Isten fia, pontosan tudta a sátán, hogy kicsoda Jézus. Kiderül ez azokból, amikor a démonokat űzi ki emberekből, és egy-egy démon megszólal, hogy tudjuk ki vagy, te vagy az Isten szentje, és nem engedi őket beszélni. A sátán démonjaikből felismerik, tudják, hogy kicsoda Jézus, de el lesznek némítva. És úgy gondolja a sátán, hogy az emberi testbe öltözött Istent könnyedén lenyomja, elpusztítja. És amikor már ünnepel ott a keresztnél, hogy győztünk, akkor döbben rá, hogy elveszett. Elveszette a csatát. Mert az ártatlan bárány engesztelő áldozata megtöri a bűnnek az erejét, az ördögnek a hatalmát, a gonosznak, a pokolnak az erejét. Isten az evangéliumban is megmutatta, hogy az ő hatalma végtelen. Nem kell a gonosz ellen a teljes, hatalmas, angyali hadseregeket felsorakoztatnia, elég, ha küld egy ártatlan bárányt. Istennek az ereje még az erőtlenségben is megdicsőül. Istennek a gyengesége idézőjelben még ott is megmutatkozik, hogy mekkora hatalommal bír a bennünket szerető csodálatos Isten. Az az engesztelő áldozat, amit az Úr Jézus bemutatott, és az ő életét letette végtelen alázatban, végtelen szeretetben, az az engesztelő áldozat törte meg a te életed felett a bűnnek a hatalmát, a sátánnak az erejét, a pokolnak a hatalmát, a halálnak a hatalmát, és hoz neked győzelmet, örök életet, kegyelmet és bűnbocsánatot. Istennek a győzelmes jobbja harcol értünk. Hadd mondjam el nektek, hogyha van valami lelki harcotok most, valami tusakodás, valami olyan ügyetek, amelyekben imádságban kell harcolnod valakiért, vagy éppen a gonosz ellen, szükséged van Istennek a segítségére, akkor számíthatsz rá, ha a te életed az övé, és csodálatosan tud harcolni érted. Még a föld is tud segíteni neked, még a darazsak is, Istennek a szövetségesei. Meg tudja állítani érted az időt is. Az időjárás is neked fog kedvezni, mert az Isten győzelmes jobbjával harcol érted. Ilyen Istene van a benne hívőknek. Ilyen az Úr az ő népéhez, az ő gyermekeihez, akik Jézus Krisztusban az övei lettek. Ma is egy történettel zárom. Megtörtént eset ez, de kevésbé publikálták, mert a tudományos világ ezt, ugye a hitnek a dolgait nem annyira akarja közhírré tenni. A NASA-nál, az amerikai csillagászügyi tudományos központban végzett pár nagy koponya, sok diplomás, doktoranduszos, tudós számításokat a világűrben eltelt időről, bonyolult képletekkel, és akárhogyan számolták, nagyon érdekes eredmény jött ki, hogy hiányzott a világűrben eltelt időből 24 óra és 40 perc. És bárhogy számolták, ez jött ki a képletekből, hiányzik ennyi idő. Hogy hiányzik? Hát ennek el kellett volna, nem telt el. Hiányzik az az idő. A csillagok állás, nem hiányzik az idő. És ott gondolkodtak, hogy hát mit rontottunk el a számolásban, és hát ezen a vonalon indultak el először, hogy hát valamit elszámoltunk. Aztán akárhogyan számolták, mégis hiányzott 24 óra és 40 perc. És ekkor az egyik tudósnak eszébe jutott, aki annak idején gyerekkorában járt vasárnapi iskolába, gyerekisten tiszteletre, hogy álljunk meg, hát a Bibliában van ilyen történet, Józsuénál elővette a Bibliát, kikereste a ma olvasott fejezetet, hogy Isten megállítja a napot egy teljes napra, nem nyugszik le a nap, és 24 órán keresztül pluszba ugye világított. Akkor megvan a 24 óra 40 percből 24 óra. Már csak a 40 percet kezdték el keresni, és akkor meg észre, vagy eszébe jutott ugyanennek a tudósnak, hogy hát van egy másik történet is, amikor Ezékiás király beteg lett, Ezékiás betegsége az Ézsaiás 38-ban olvasható, ugye halálos beteg lett, és akkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz, menj, mondd el Ezékiásnak, így szól az Úr atyáidnak, atyádnak, Dávidnak, Istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Ez lesz a jele annak, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett, visszatérítem az árnyékot 10 fokkal, Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. A napórán 1 fok 4 perc. Az a 10 fok, az a 40 perc. És a NASA tudósai döbbenten látták, hogy Isten igéje igazolja a számításban hiányzó 24 órát és 40 percet. A Biblia Istene az egyetlen szabadító. Érdemes ő hozzá tartozni, kiálts hozzá, vele szövetséget lehet kötni. Ő Jézusban elkötelezte magát a hozzá menekülő bűnös mellett. Ő örökkévaló szeretettel szeret. Hol van most a te életed? Tőle távol járod az utadat? Megelégedtél esetleg a felületes vallásos református mázzal? Vagy a te életed szövetségbe van ő vele? Hozzá tartozol, és ő téged a gyermekének vall. Hol van most a te életed? Övé vagy, vagy nem vagy az övé? El ne feledd, akkor számíthatsz rá, ha te életed Jézus élet. Beszélj ma vele. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan megható, hogy te győzelmes jobboddal harcolsz a tieidért, és olyan különleges módon mutatod meg hatalmadat a történelem dolgaiban, a történésekben, a velünk való dolgaidat is. Hányszor volt úgy, hogy valami reménységen felül sikerült a mi életünkben, és nem is gondoltuk volna, vagy nem dicsőítettünk téged úgy, ahogyan illett volna, hogy ez a te győzelmes jobbod munkája volt. Nem a mi érdemünk, nem az emberi tényezők együttállásának a kedvező dolga, nem a véletlen, nem a szerencse, a te győzelmes jobbod volt. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem dicsőítettünk téged, pedig győzelmet adtál, harcoltál értünk. Még az egek erői is velünk voltak, és mi hegyként mentünk tovább, vigyorogva, büszkén, pedig leborulnunk kellett volna, hogy köszönjük, Uram. Köszönjük azt a csodás győzelmet is, amit ott a Golgotán arattál érettünk a bűn felett, a sátán és a pokol minden ereje felett. Drága volt neked, hogy mi el ne vesszünk a kárhozatban, hanem megmeneküljünk, kegyelmet kapjunk. Drága volt neked, hogy a mi életünket kimentsd a bűn hatalma alól. Ne legyünk rabjai a bűnnek, hanem élhessünk neked. Kapassunk kegyelmet, hogy szövetséget köthessünk veled, és gyermekeiddé legyünk. Köszönjük, hogy a te szívednek ez a vágya ma is. És ezért küzdesz, harcolsz, ami megkeményedő lelkünkkel most is. Kérünk téged, hogy győzd le a te szeretetet hatalmával a mi szívünkben levő ellenállást. És kérünk téged, hogy harcolj értünk a mi nehézségeinkben, harcolj ügyeinkben, a győzelmet a bűn feletti harcainkban. Te hordozd a mi életünket, életünk válságaiban, nehézségeiben, a problémákban, a bajokban és a ránk kimért próbákban. Áldott légy azért, hogy bíztatsz bennünket, hogy ne féljünk. Köszönjük, Urunk, hogy azt is mondod, hogy aki bennünket bánt, a te szemed fényét bántja. Köszönjük, Urunk, hogy te bíztatsz, hogy te vagy velünk, te vagy a szabadító Istenünk. Te megsegítesz, felkarolsz, és még a győzelmes jobboddal is támogatsz. Áldott légy ezért. Köszönjük, Urunk, hogy Józsuét is, és népét is így támogattad, és megvéded mindazokat, akik szövetséget kötnek te veled. Urunk, aki még nem a tied közülünk, aki még nem kötött veled szövetséget, de hallotta a mai ige hirdetést, indítsd a lelkét, hogy oda boruljon eléd, hogy elmondja neked, hogy Uram, a tied akarok lenni, vidd véghez bennem az újjáteremtés csodáját. Kérünk téged, ments meg azokat, akikért küldted a mai igét, akiknek az életét még magadhoz akarod vonni. Köszönjük, Urunk, mindazokat, akik már a tieid ebben a közösségben. Áld meg a gyülekezetünket az üdvözülők létszámában. a veled való közösség mélységével, a kegyelem gazdagságával, a hitnek és a Szentléleknek erejével, valóságával. Jöjj be a mi életünkbe, Urunk, és cselekedd meg velünk a te szíved gondolatait. Áldott légy. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Így szól az Úr, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Amen. Köszönjük az adakozók adományait és a szolgálók hűséges munkáját, az Úr legyen mindannyiunknak őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a megkezdett 240-es énekünknek a 4. és az 5. verse. Keressük ki ismét a 240-es énekünket, annak a 4. és 5. versét énekeljük záróénekként, és a kivonulás előtt még a himnuszt is fennállva elénekeljük majd. Tehát egyenőre a záróének 240-es dicséret, 4. és 5. verse, majd fennállva a himnusz. A 4. vers így kezdődik, ó mennybéli Isten, te vagy én reménységem.
Ó mennybéli Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalmában, kezében ellenségem. Ott vagy te, Úristen, én nagy segítségem, ahol nincs reménységem. Tanítsál meg engem a te igaz utadra, hadd lássak el menni a te igazságodra. Én ellenségimet gonosz szándékukban ne bocsáss a szájukra. Isten áld meg a magyat, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart a küzdellenséggel. A sorsak itt régen tét, óhoz rádig esztendőt.